13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldozni a 2 év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát. Az ukrán elnök a francia köztelevízióban azt mondta, ehhez legkevesebb 2 évre lesz szükségük, nagyon lassú előrehaladással. Szerinte nem fognak olyan sokáig kitartani, tette hozzá Zelenszkij a francia fordítás szerint. Szakértők állítása szerint a II. Világháború óta a legvéresebb fegyveres konfliktus az európai kontinensen, csak nem 4 év alatt feltehetően több százezer halálos áldozatot követelt mindkét oldalon, és több millió ukrán menekült külföldre. Eközben Zelenszkij azt közölte, hogy ukrán oldalon a hivatalos halálos áldozatok száma 55 ezer katona, és sokan vannak, akiket Ukrajna eltűntnek nyilvánított, tette hozzá. Az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel zajló megbeszélések kapcsán az ukrán elnök úgy vélte, hogy az amerikai elnök kompromisszumokkal akarja leállítani ezt a háborút. Támogattuk a javaslatait, tette hozzá Zelenszkij, de nem lehet kompromisszumot kötni a saját szuverenitásunk kérdésében, hangsúlyozta az ukrán elnök. 5 hónapos idehaza az Otthon Start program, melyben január végével a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 ezret, és minden második hitelszerződést fiatal házaspárok kötötték, közölte a miniszterelnökség államtitkára Szerencsen. Panyi Miklós úgy fogalmazott, az Otthon Start program 5 hónap alatt 33 ezer fiatalt segített az első otthonhoz jutásában, és további 15 ezer hitelkérelem van elbírálás alatt. Azzal számolnak, hogy havonta körülbelül 5500 hitelkérelmet bírálnak el és folyósítanak a bankok. Jelezte, számításaik szerint az Otthon Start program 1 év alatt 70-80 ezer fiatalt segít az első otthonhoz jutásában. A programban résztvevők átlag életkora 34 év, az átlagos hiteligénylési összeg pedig 34 millió forint. Hozzátette, a CSOK plusz szerződések aránya 15% körüli, adóstársként pedig a szülők egy 8%-os arányjal vonják be. A 22 ezer folyósított hitelszerződéssel a kihelyezett hitelösszeg 750 milliárd forint, emelte ki. Panyi Miklós a Borsodabó-Üzemplén vármegyei adatok kapcsán elmondta, 1000 hitelt már folyósítottak, és további 500 van elbírálás alatt. A vármegyében az átlagos hitelösszeg 25 millió forint. Ezekben az adatokban azt látják, hogy az ingatlanok 15%-a 50 négyzetméter alatti, 60%-uk 50 és 100 négyzetméter közötti, további 25%-a pedig 100 négyzetméternél nagyobb. Ez azt is mutatja, hogy a programban lehetőség van arra, hogy ne csak az első otthonukhoz jussanak hozzá a fiatalok, hanem olyan otthonhoz, ami akár egy teljes nagycsaládos életpályán keresztül is otthonukként szolgál, tette hozzá. Konz Zsófia családokért felelős államtitkár kiemelte, az Otthon Start program, illetve a családtámogatások lehetőséget adnak arra is, hogy a vidék megtartó erejét tovább növeljék. Stratégiai partnerséget kötött a Debreceni Egyetem és az AstraZeneca biotechnológiai vállalat. A megállapodás célja többek mellett a betegségek korai felismerésének támogatása, a megfelelő diagnosztikai útvonalak erősítése, valamint a sikeresebb betegút menedzsment olyan Magyarországon is népbetegségnek számító területeken, mint a daganatos, a szív- és érrendszeri vagy a krónikus légzőszervi megbetegedések, tájékoztatott a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Közlemény szerint a partnerség többek mellett az onkológia, a légzőszervi és immunológiai betegségek, a kardiovaszkuláris és anyagcsere betegségek, valamint a ritka betegségek területére terjed ki. A Debreceni Egyetem küldetése, hogy az oktatás, a kutatás és a gyógyítás egységére építve a legmodernebb tudományos eredményeket a betegek javára fordítsa, idézi a közlemény Szilvási Zoltánt, a Debreceni Egyetem rektorát.
Az időjárásról.
Napközben már hosszabb időszakokra felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Mérsékelt északkeleti-keleti szél fog fújni. Délután 7 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken az északi-északkeleti országrészben fordulhat elő eső, zápor. Északon nyírkos marad az idő, máshol több-kevesebb időre kisüt a nap. Napközben pénteken többnyire 8 és 14 fok lesz, pár fokkal hidegebb az északi középhegységben lehet.
Európa Rádió híreit hallották.
Ritmusra vernek a szívek, a város falain hamis példakép. Én már nem tudom, hogy kiben is higgyek, a sorok között most harcok dúlnak éppen. Közelükben marad a kényszer, állj mellém, ha ott lennék a bajban. Ezt én fel sem foghatom észre. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég. Ott van még a régi, a városban égnek a lámpák, aranyszínbe öltözött most minden, a negyedek, a terek, s a járdák, ezrek hangját hallom most a zajban, akár merre is lépek, a test marad, a lelkünk messze elszáll. Nem lehetnek példaképek. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Az aréna mai vendége Papp Bence játékos ügynök, aki az angol labdarúgó bajnokság élvonalába a Bournemouth csapatához segítette a Fradi tehetségét, Tóth Alexet. Tóth Alex menedzsere, ugye így szerepel a sajtóban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Az előbb eltette a mobiltelefonját, meddig lehet repülőüzemmódban, vagy akár kikapcsolva egy-egy készülék?
Szerintem nekem kb. 15-20 percig, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a hírek előtt ez működik, vagy nem.
Látta-e Tóth Alexben azt a tehetséget, amellyel ilyen magasra kerülhet már 20 évesen?
Nagyon fontos erre a kérdésre adandó válaszomban leszögeznem, hogy amit én az Alex tekintetében legelőször láttam több mint 5 évvel ezelőtt, az a mai nap is megvan. És az, illetve nyilván az ő futballtudása, a futballhoz való hozzáállása, illetve a kognitív képességei engedtek arra következtetni minket, hogy valami nagyon szép dolgot tudunk közösen megvalósítani.
Angolul már akkor is jól tudott?
Akkor még nem beszélt ennyire jól angolul, mint ami az első Bournemouth interjújában megmutatkozott, de azt el tudom mondani, hogy volt egy tervünk, volt egy stratégiánk, de azt őszintén én sem gondoltam volna 2024. december elején, amikor Tatabányán a BVSC Soroksár mérkőzésen néztem őt, hogy próbál labdába érni NB2-ben, 0-0-ás mérkőzésen, és visszafogott gyerekvel, de kifakadtam már a láton, hogy mit keresünk mi itt egy ilyen futballistával. Én sem gondoltam volna akkor, hogy egyrészt 14 hónap múlva az Inforádióban fogok én beszélgetni arról, hogy a Premier League-be igazolt, és az, hogy ennyire gyorsan elképzelhetetlennek tűnő szinteket fog tudni megugrani.
Mi kellett ahhoz, hogy ez a transfer létrejöhessen? Nyilván ön, a játékos, a Bormusz, a Fradi, de még mi minden?
Hát a sorrendet megváltoztatom, tehát elsősorban Alex, ő van a középpontban, ő a mi főhősünk, ő a főszereplő, és mindenki, aki az egész pályafutása során már gyerektől, gyerekkortól kezdve részt vett az ő fejlesztésében, külön edzésekkel, csapatedzésekkel, bármit is hozzáadott az ő karrierjéhez, ők mind ennek a sikernek a részesein, azt gondolom. De a legfontosabb szerintem Alex mellett megemlíteni a szüleit, hiszen egy egészen páratlan, szerető családban nőtt fel, elképesztő, hogy mennyi áldozatot hoztak annak érdekében, hogy a legtöbbet tudják megadni a fiúknak, aki igazából mindig is profi futballista szeretett volna lenni. Nyilván nagyon fontos, hogy megfelelő közegbe kerüljön, hogy jó csapattársakkal legyen körülve, jó edzőkkel dolgozzon napi szinten, az a klub, ahol van, ott jó munka folyjon, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ezt igenis ki lehet jelenteni, hogy jelenleg a Ferencváros az az egyetlen klub Magyarországon, ahol egyáltalán lehet arra gondolni, hogy ilyen léptékű top 5 bajnokságba történő igazolás végig lehessen vinni egy saját nevelési magyar játékossal.
Azt elárulhatja, hogy egyébként a Ferencváros vezetői közül kinek mekkora szerepe volt ebben? Nyilván Robi Kín vezetőedző fontos szereplő a szakmai munkában is, de ott ugye Hajnal Tamás, akár Kubatov Gábor klubelnök, Nyíri Zoltán alelnök, vagy Orosz Pál, aki a Futball ZRT-t irányítja, szintén kulcsszereplő. Kinek mekkora szerepe volt ebben?
Mindannyian kulcsszereplők, és én mindegyiküknek rendkívül hálás vagyok, mert az elmúlt másfél év rendkívül intenzív periódusai mutatják meg, hogy mennyire fontos az ő szerepük a klub életében, és mennyire fontos ezáltal egy játékos karrierének építésében. És én úgy gondolkodom, és ezt a legeslegelején is tisztáztuk a Tamással, hogy ez csak együttműködésben valósulhat meg. Véleményem szerint páratlan az a folyamat, amit így közösen le tudtunk menedzselni, és ebben nagyon nagy szerepe van a Hajnal Tamásnak, hogy egyrészt profi futballistaként nyilván valószínűleg átért hasonlókat, sőt, most pedig sportigazgatóként tudott egy olyan hozzáállást, és egy olyan gyakorlatilag azt mondom, hogy egy olyan példát mutatni más klubvezetők felé, hogy igenis, hogyha együttműködik a klub felső vezetése teljes mértékben a játékos képviselő ügynökkel, aki értelemszerűen elsősorban a játékos érdekeit képviseli, de mivel van pont az én esetemben egy 6 éves klubmenedzsment tapasztalatom, ezért azt gondolom, hogy tudom, hogy hogyan gondolkodhatnak a másik oldalon, és ezt igyekszünk a játékos érdekében, az ő karrier építésében megfelelően beilleszteni, és hogy ez egy csapatmunka legyen, így közösen haladjunk a cél felé, akkor egy gyönyörű történetet lehet megvalósítani, de értelemszerűen ez nem ment volna anélkül, hogyha a Kótov Gábor nem teszi föl a Ferencvárost ilyen magas polcra, ahol föltette, hanem válasz kiváló sportigazgatót, hanem válasz kiváló ügyvezető alelnököt Nyíri Zoltán személyében, kiváló vezérigazgatót Orosz Pál személyében, és hogyha 2025. januárjában emlékezik Robi Kín. Tehát így mind, amit fölvázoltunk, vagy ami elhangzott, az igaz, mindegyiküknek óriási szerepe van, de visszakanyarodok, a legnagyobb szerepe az Alexnek van, hiszen erre készen kell állni. Mert mindenki elvégezheti a saját maga részét a munkában tökéletesen, de ha a játékos nem áll erre készen, akkor nincs ilyen deal.
Most állt erre először készen, vagy akár ez már a nyáron is megtörténhetett volna egy másik klubban vagy a Bormusszal?
2025 nyarán is, mivel voltak lehetőségek, semmivel sem csorbult az ő karrier útja azzal, hogy a Ferencvárosban nagyon nagy szerepet játszva a nemzetközi menetelésben és a válogatottban a VB selejtezőkön tudott még magára szedni nemzetközi tapasztalatot. Elárulhatom, hogy nyilván volt a beszélgetésén nyáron, hogy ez most menjünk, vagy még toljuk ezt a közszezont végig, és egyértelműen Alex is azon a véleményem volt, amin én is, és aztán a Ferencváros is közösen, hogy sokkal jobb lehetőségei nyílnak azáltal, hogyha ha még több nemzetközi mérkőzés van itt a lábában a Ferencvárosi színekben, és az, hogy ez gyakorlatilag 2025-ös naptár évben, mikor ő az NB1-ben meghatározó játékossá tudott válni, akkor azt hiszem, hogy 58 mérkőzése volt a 25-ös naptár évben, amiből több mint 25 nemzetközi mérkőzés. Az egészen páratlan, nem csak Magyarországon, mert ilyen még nem volt, hanem a régióban is páratlan, hogy egy 19 éves játékos ilyen szintű nemzetközi tapasztalatot szedjen magára 12 hónapon belül.
Biztos sok klub érdeklődött iránta, de a Lációról, illetve a Bournemouthról konkrétan is lehetett hallani. Mi döntött az angol középcsapat mellett a történelmi múlttal rendelkező római egyesülettel szemben?
Nagyon sok más klub is volt, nyilván ez a két klub jelent meg úgymond konkrétan a sajtóban, a többi klubnevet azt majd lehet későbbiekben egy dokumentumfilm formájában ebbe fogom mutatni. Azt el kell mondjam, hogy ugyan el lehet mondani a Bournemouthról, hogy egy angol középcsapat a tabellán való helyezés tekintetében, viszont az a munka, ami náluk folyik, a játékos kiválasztás folyamata, a játékos fejlesztés folyamata, a játékosok értékesítésének az elmúlt időszakban mutatott teljesítménye, azt szerintem világszínvonalú. Tehát én, hála Istennek volt szerencsém sok helyen járni, még klubmenedzsment oldalról is, meg most játékos ügynökként is. Tényleg azt gondolom, hogy a világ legjobb klubjainál látom, hogy milyen munka folyik, és arra a szintet teszem fel a Bournemouthnál lévő munkát is.
Úgyhogy a maga formájában ez olyan munka, mint mondjuk az Arsenalnál, a Manchester Citynél vagy a Liverpoolnál? Csak nyilván kisebb történelmi háttérrel és picit kisebb összegekkel?
Én azt gondolom, hogy nem szabad így őket összehasonlítani, mert nyilván a Bournemouthnak az elsődleges célja az a játékos kiválasztáson alapuló játékos fejlesztés és értékesítés. És a Bournemouthnál is pontosan tisztában vannak azzal, hogy mi 5-6 évvel ezelőtt Magyarországon nem hallottak erről a klubról, de lehet még Angliában is keveset. És most viszont azt el lehet mondani, hogy én nem tudok másik olyan angol klubot, de a világon más klubot nem tudok, aki mondjuk egy nyári átigazolási időszak alatt ad el az aktuális BL győztesnek, a Manchester Citynek, az angol bajnoknak, meg a Real Madridnak is.
Tehát nyilván a sztárkluboknak ez nem is célja feltétlenül, tehát az azt követő klubok célozhatják ezt meg. Tehát a Bournemouth az tökéletes választás most kijelenthető?
Én azt gondolom, hogy a világ legjobb helyen legalább szempontjából, és mutatja, mondom azt, hogy milyen szintű transfereket képesek végrehajtani. Egészen elképesztően jó közeg van, szenzációs szakemberek dolgoznak napi szinten a klubban, a recepcióstól kezdve a tulajdonosi sportigazgatóig mindenki, és egy olyan fejlesztési terv, egy olyan koncepció várta az Alexet, ami nyilván a kiválasztási folyamatnak az eredménye, amit én ezt sejtve, mikor legelőször kint voltam tavaly szeptember környékén, akkor az a gondolat fogalmazódott meg bennem, és el is mondtam a szüleinek, miután jöttem ki a Performance Centerből, hogy ha itt azt gondolják, hogy a következő projekt a Tóth Alex lesz, akkor nincs kérdésem.
És pályára is lépett rögtön az első Premier League meccsen. Fantasztikus pillanatok voltak. Az is, ahogy pályára lépett, és ahogy Szoboszlai Dominikkal pacsizott, és az is, hogy sikerült megnyerni ezt a mérkőzést.
Szerintem, és ezt a véleményt vállalom továbbra is, az a pillanat a magyar sport elmúlt 20 évének legszebb pillanata. Nem csak a magyar futballé, az egész sportra értem egészében, hiszen a futball az egész sportunknak ad, és az egész nemzetnek, és két teljesen más karrierút találkozott, és bocsánat, egy kicsit kirázott a hideg, de két egészen más karrierút találkozott akkor a Premier League-ben a pályán, életében először. És ez szerintem szenzációs. Tehát ez egy ilyen mesébe illő történet. és ez szerintem reményt ad minden magyar fiatal futballistának, hogy igenis el lehet jutni Magyarországról a Premier League-be, magyar bajnokságból a Premier League-be, magyar klubból top 5 bajnokságba, akár a Premier League-be, de nem jelenti azt, hogy mindenkinek így kell csinálni, mint ahogy most az Alex-el történt, vagy mint ahogy a Dominiknek a karrierépítése zajlott.
Egyébként mennyire tud a háttérről, ez mennyire volt spontán, mennyire jött a két játékos viszonyából, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy Szoboszlai Dominik úgy viselkedett, mint a magyar válogatott csapatkapitánya, hiszen az is.
És nagyon jól tette, és jó viszonyban vannak. Azt gondolom, hogy most még jobb viszonyban lesznek, hogy egy ligában játszanak. A válogatottban nyilván már több mérkőzésen szerepeltek együtt, nagyon jó összjátékokban is, tehát a Dominiki világklasszis futbolista, aki nyilván gyorsan felismeri azokat a játékosokat, akikkel jó együtt futballozni a pályán. Ez az első két edzés után meg volt az Alex felé is. Alex nagyon tiszteli, és az, hogy Jóisten úgy hozta, hogy amikor pályára lép, akkor ő az első játékos, akivel össze tud futni, az szerintem egészen elképesztő.
Bormuszban nyilván emlékezhetnek arra az időszakra is, amikor Kerkez Milos ott játszott. A 2024-25-ös szezonban voltak olyan szakírók, voltak olyan portálok, akiknél és amelyeknél az álomcsapatba is bekerült. Mennyit számíthatott ez? Hogyan tapasztalt egyáltalán a magyar játékosoknak a respektje? Milyen a Bormusznál?
Én azt gondolom, hogy a Milos előző idényben nyújtott teljesítmény önmagáért beszél, hiszen fizetett érte 47 millió eurót a Liverpool, és pont az első kérdések között volt, amikor kint voltam a Performance Centerben, hogy na és a Milossal szokott beszélni az Alex, hogy milyen ez a klub, vagy ilyesmi, és mondtam, hogy hát miért beszélni, hát most vagyok itt, kint álltak először. Tehát fontos egy olyan játékosnak az adott klubban nyújtott teljesítménye, akit követően hasonló nemzetből érkezhetnek. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az most említett három játékos, tehát a Dominik, a Milos és az Alex, három teljesen különböző karrierút, és mindháromuknak teljesen különböző hatása van a magyar futballra, a magyar labdarúgásra. De értelemszerűen mondjuk ott helyben a Bormusznál, az, hogy a Milos egy ilyen szenzációs szezon futott az előző idényben, és az Alex utána bekerült az ő látószögükbe, az adott egy olyan pluszt, hogy mondjuk más információkat is meg tudtak szerezni a válogatottból, mert biztos, hogy tudtak beszélni a Milossal, hogy viselkedik az edzésen, stb. Tehát ezek segítik előre a folyamatot.
Milyen a személyisége Tóth Alexnek? Mit emelnek ki róla emberként, illetve játékosként?
Szerintem a legfontosabb, hogy neki van egy erős hite a Jóistenben, meg nyilván abban, amit csinál, ezáltal saját magában is, és hogy ő mindig készen áll az edzésre, a mérkőzésre, a legnagyobb megmérettetésre, és csak élvezi, szeretni azt, amit végez. Ő egy nagyon, nagyon pozitív, nagyon jókedélyű, nagyon, nagyon vidám srác.
Ez átragad a társakra is, hogy tapasztalta?
És ezt akarom mondani, hogy aki ezt nagyon könnyen át tudja adni az arra befogadó közegnek, erre szintén csak egy olyan példát szeretnék hozni, ami a Liverpooli debütálása után történt. Kint voltam a helyszínen, és azért is láttam, hogy a mérkőzés lefújását követően, úgyhogy kettőt edzett a csapattal a mérkőzés előtt, újra leegették a stáb, a vezetőedző, a csapatkapitány, a kapus, az összes játékos, mint hogyha ő rúgta volna a győztes gólt. Egyszerűen ez a srác, hogyha bekerül egy ilyen közegbe, életében először találkozik ezekkel az emberekkel, nagyon könnyen tud adaptálódni, azért, mert őszinte, mert nyitott, mert pozitív, és teljesít. És szerintem ezek a legfontosabb tulajdonságai, és pont ez engedett engem is arra következtetni, hogy nem féltem semmitől, tehát bárhová odaengedtem volna, bármelyik top csapatba, Európába, a világon, mert tudom, hogy képes, hogy megállja helyét.
Ezzel együtt ugye a Premier League-ben és a különféle vizsgálatoknál nagyon szigorú mérőszámok vannak. Látják-e, hogy milyen területeken kell érdemben fejlődnie mondjuk egy-két szezonon belül?
Nagyon vastag dosszié van a Tóth Alexről a Bournemouthba, aminek egy része nyilván a kiválasztási folyamat, a másik része pedig a fejlesztési koncepció. Van olyan fizikai mutatója, ami már itthon, amíg a Ferencvárosban játszott, vagy esetleg a válogatott mérkőzéseken nemzetközi szinten kiemelkedő fizikai mutatókkal hívta fel a figyelmet a komoly kluboknál is. De értelemszerűen, mivel ez a világ legerősebb bajnoksága, a legintenzívebb, egészen más típusú munkát követel fizikálisan, mint amit ő mondjuk korábban végzett. Ehhez fog tudni gyorsan alkalmazkodni, és szerintem a válogatott következő összetartásáig is olyan szintű fejlődésen fog keresztül menni, ami páratlan.
Egy 20 éves játékosnál nagyon sok tér van még a fejlődésre, bár nyilván az alapképességek és a személyiség nagyon-nagyon fontos. Minden esetre mennyire döntötték el, mennyire határozták meg előre, hogy mivel lennének elégedettek hosszabb távon? Tehát az is jó, hogyha 6-8 évig mondjuk meghatározó játékos a Bournemouthban, vagy ez csak egy lépcsőfok?
Nagyon fontos, hogy neki is vannak álmai, és igyekszünk mindannyian azon dolgozni, hogy ezeket meg tudjuk valósítani.
Van egy top 5-ös klublista?
Nem, az egyik álma a Premier League volt, és ő most éli az álmait, és éli tovább az álmait. Nyilván a profi futballban a dolgok, főleg egy Premier League szintű csapatnál nagyon hamar meg tudnak valósulni, de egy 5,5 éves szerződése van, az út legelején vagyunk, és pont azt mondta nekem az aláírás estén, mikor mentünk le vacsorázni, és még igazából nem engedtük az érzelmeket így felszínre törni, hogy most mit is valósítottunk meg, de annyit mondott, hogy Bence, ez a kezdet. És ezt követően csak még nagyobb dolgok várnak ránk, és akik szeretnék nyomon követni az ő pályafutását, hogy hova futhat ki, hova kerülhet, milyen szerepet tölthet be a csapaton belül, azoknak is kvázi meg kell érteni azt, hogy ő egy rendkívül jó felfogású, kiváló személyiségű srác, aki nem gondolkodik azon, hogy most majd akkor jövőre mi lesz, vagy jövő héten mi lesz, vagy nem. Egyetlen egy dolog érdekli, hogy a mai edzésen a legjobbat tudja nyújtani. És aztán, hogyha holnap mérkőzés van, akkor a holnapi mérkőzés a legjobb állapotba kerüljön, és készüljön fel az, hogy mi lesz a nyáron, vagy a télen, vagy másfél év múlva, az gyakorlatilag nincs ilyen téma. Az az egy téma van, hogy ő neki adott nap a legjobbat kell tudni nyújtani.
Egy menedzsernek viszont fontos a stratégiai tervezés. Kitűzte azokat a célokat, amelyeket mondjuk a mostani szezon végéig, illetve a következő idényekben szeretne elérni. Nem tudom, hogy mi mindenre van lehetőség egyéni szponzorációs szerződésekben és egyebekben, de megvannak-e az oszlopok?
Egyértelműen, tehát ez sokkal inkább az én feladatom, hogy ezeket átlássam, próbáljam megtervezni, és stratégia mentén haladjunk. Miként, ahogy haladtunk a karrierépítésében a pályán, ugyanúgy haladunk a karrierépítésében a pályán kívül is. Nyilván azáltal, hogy most a Premier League-ben szerepel, más ajtók is megnyílnak előtte is. Én nekem ebben három nagyon fontos feladatom van, hogy megfelelően képviseljem őt, pályán kívül, megfelelően tudjam pozícionálni, és tudjam védeni az érdekeit. És kész stratégiám van, de nagyon fontos, megtanultam egy nagyon, nagyon kedves és számomra nagy tisztelettel bíró úriembertől, hogy ami itt van, azt nem tudják elvenni. Úgyhogy nekem az ilyen koncepciók, azok nincsenek leírva sehol, hanem azt gondolom, hogy ő Isten nem véletlenül áldott meg ekkora bukóval, tehát próbálok elrejteni benne mindent, ami egy komoly stratégia és karriertervezés része, és ezeket tudjuk megvalósítani napról napra, hétről hétre, úgyhogy rengeteg feladat van előttünk, amit közösen meg kell tudjunk valósítani, de nagyon fontos, hogy van egy olyan bizalmi viszony Alex és köztem, hogy ő a pályán mutatott teljesítményére, a pályára koncentrál, én pedig a pályán kívülre, és nyilván amikor olyan dolog van, hogy neki értelmeszerűen tudnia kell ezekről a dolgokról, akkor tud róla, de nincsen ő napi szinten azzal elfoglalva, hogy most akkor milyen szponzorációk lehetnek, vagy akkor hogy néz ki a következő időszak, hanem ez egy nagyon jó folyamatként alakult ki köztünk, és látjuk majd a következő időszakban, hogy hová tud vezetni.
Óriási a média érdeklődés. Nyilván, hogyha Angliában van, akkor ezt a Bournemouth kontrollálja, a Bournemouthnak a sajtós szabályai érvényesülnek, de mennyire engedi a média közelébe a következő időszakba?
Nagyon fontos, hogy igen, egyrészt a Bournemouth kontrollálja, főleg az írott sajtót, viszont a Premier League kontrollál minden videós, tévés, podcastes megjelenést, ami a játékosokhoz tartozik. Egy eszméletlen komoly rendszer, nagyon szigorú szabályokkal, tehát nem lehet csak úgy egy tévé, rádió, podcast interjút kérni a Premier League játékostól. Nem csak azért, mert mondjuk a menedzsere nem engedné meg csak úgy, hanem normális keretek közé kell szólítani, hanem maga a liga is ezt nagyon komoly keretek közé szabja. A szerződés aláírásnál csak 35 olyan pont volt, ami a média megjelenésekre vonatkozik, tehát egészen elképesztő.
Amikor meg itt van a magyar válogatottnak az eseményein vesz részt, ugye akkor meg a magyar válogatott szabályai érvényesülnek.
Pontosan. Az én szerepem, tehát ahogy említettem az előbb is, fontos, hogy mindenhol betartsuk a szabályokat, de nyilván az első időszakban, mert nincsen még 2,5 hete sem bónuszba, és már 2 pályára lépett, az első időszakban egy kicsi nyugalmat szeretnék neki ezáltal megteremteni, hogy főleg itthonról, meg nyilván külföldről se legyen elárasztva mindenféle sajtó megkereséssel. Egy-két cikk lehető belefér, amíg haza nem jön a válogatottba, és hogyha szépen megvetette a lábát, kialakultak neki is a napi rutinjai, mert csak nemrég költözött át az apartmanjába, tehát hogy azért sok minden volt az elmúlt időszakban, akkor utána szerintem ilyen március végétől már sokkal zökkönömentesebben fognak menni ezek a megjelenések és kommunikációk is.
Folytatódik a beszélgetés itt az arénában Papp Bence labdarúgógynökkel, Tóth Alex menedzserével. Emlékezhetünk, hogy például az egyik leghíresebb menedzser a sporttörténelemben Willy Weber, Michael Schumacher, a 7-szeres Formula 1-es világbajnok menedzsere. Több mint 20 éven keresztül dolgoztak együtt, és Mr. 20% volt a beceneve az ügynöknek. A konkrét esetben lehet-e tudni, hogy ügynökként mi mindenért kap pénzt, jutalékot, hogyan működik ez a rendszer önöknél?
Vannak olyan szabályok itt is, amiket be kell tartani. Nagyon fontos, hogy mi a játékosok fizetéséből nem veszünk el egy forintot sem, eurót sem, fontot sem, semmit. A klubok mindig kifizetik, hogyha jól tárgyal az ügynököket. Attól függően, hogy most 1, 2, 3 vagy 4 ügynök van benne, ez nyilván országa válogatja, ügyletei válogatják, de egy nagyon tisztességes, egy nagyon jó struktúra mentén lehet ebben haladni, és nyilván az határozza meg a végén a százalékos arányt és mértéket. Egyrészt, hogy maga az üzlet az milyen szintet képvisel, másrészt a játékos milyen szintet képvisel, és így lehet különböző keretek közé szorítani. De azt mondom, hogy az, ami ennél sokkal, de sokkal nagyobb százalékokról is lehet beszélni, meg hallani a Premier League-be, lehet néha Magyarországon is.
A 20-nál?
Hogyha most a Willy Weberre utalunk vissza, hogy Mr. 20%-a, nem tudom, hogy a Schumachernek a szponzor pénzéből vette el a 20%-ot, vagy a fizetéséből, vagy szinte mindenből. Ez mindenkinél egyedi megállapodás, azt gondolom. Például mondjuk egy szabad ügynöknél, akinek ugye lejáró szerződése van, ott nem százalékokról beszélnek a klubok az ügynökkel, hanem konkrét számokról. Tehát elég csak a Paul Pogbának a Manchester Unitedből Juventusba történő igazolását néhai Minorajola intézte, és most nem akarok ilyeség mondani, talán valami 30 millió euró volt az ügynök jutalék. Tehát, hogy egy átigazolási díj nélküli átigazolásban, mert szabad játékosként ment. De elég csak mondjuk most a Leroy Sané, amikor a Galatasarayba igazolt, szabad játékosként tudomásom szerint több mint 35 millió euró volt az ügynök jutalék. De azért mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden szabadon igazolt a játékos ilyen pénzt tud az ügynökén keresztül vagy neki megkeresni, mert ez a játékos helyzete, az ő potenciálja, az ő értéke határozza meg. Tehát van olyan szabad játékos, aki utána az ügynök csak 1000 eurót tud elkérni, vagy csak 100. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Azért nem tudok erre ilyen egyértelmű választ adni, mert mint minden egyes játékos potenciája, meg az ő értéke más és más, ezáltal adott helyzeteket kell megvizsgálni, de szerintem ez a két ilyen szabad ügynökös átigazolás jól tudja szemléltetni azt, hogy mik forognak ebbe a világban.
Annál az irodánál, amelynek ön a vezetője, egyenszerződések vannak, vagy minden játékossal eléggé eltérő a megállapodás?
Nagyon fontos, hogy nekem volt egy vízióm, hogy szerintem hogyan nézhet ki a leghatékonyabb módon a játékos és a menedzser közötti kapcsolat, és ez nem a szerződésen alapul. Ez szimplán bizalmon alapul. És nyilván az elején is belefutottam olyan hibákba, hogy láttam már, hogy lejár a szerződés adott játékossal, akit tudtam, hogy már három másik ügynököt megkeresett, meg már beszélt velük, és akkor csak azt várta, hogy mikor jön a 8. a hónapba, és akkor 9. aláírhat. Ezek nem olyan jó dolgok. Nyilván ilyenkor az ember próbálja megnézni, mit hibázott, mit lehet jobban csinálni, és ebből próbál tanulni. Úgyhogy most elértük azt, hogy szinte minden együttműködésünk a bizalmon alapul.
Mennyire fér bele a barátság? Mennyire kell támogatni? Mennyire kritizálja mondjuk a menedzsertjeit adott esetben?
Ez helyzettől meg a játékos habitusától is függ. Nyilván az én elsődleges feladatom és szerepem, hogy őt támogasson mindenben, ami ahhoz szükséges, hogy ő a legjobbat tudja nyújtani a pályán.
Tehát akkor konstruktív kritika férhet bele ezek szerint.
Így van. Tehát ugyanúgy, mint amikor az Alex mondjuk Diózsérbe azután a szenzációs first touch után kihagyta az ittszert, nyilván az ember kiemeli, hogy egészen elképesztő és a labdaérintése volt, ami szerintem a ligában nem láttál még olyat, vagy nem láttak a nézőkövet, bocsánat. Viszont ahogy kihagyta, az nem rossz, hanem inkább egy olyan előremutató képet fest, hogy figyelj, akkor ki kell menni gyakorolni az ittszereket. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem a megfelelő kommunikáció, és hogy a játékos mindig azt érezze, hogy az ő javát szeretnénk, és ebbe az irányba toljuk el a dolgokat. Minden kommunikáció pályán kívül, magánélet, futball, csak ebben az egy kontextusban működhet szerintem a játékos és a menedzser között.
Van olyan játékos, aki egyébként majdnem, hogy elvárja, vagy olyan kapcsolatot sikerült kialakítani, hogy ez a barátság határát súrolja, vagy akár barátság? Tehát, hogy a futballon kívül is beszélgetnek bizonyos témákról?
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen államszerű ideális kép, hogy egy játékos és menedzser között ezt tudjon megvalósulni. Nem tudom, ha az Alex hallgatja majd az adást, akkor majd válaszol rá, de én azt gondolom, hogy mi igenis baráti viszonyban vagyunk, igen.
Tóth Alexnek ugye most egy fél szezonja van még gyakorlatilag ebből az idényből a Bournemouthban. Van-e olyan reménye vagy célja, amelyet lehetőség szerint a játékos megvalósíthat ebben a 4 hónapban körülbelül?
Egy nagyon ideális helyzetben érkezett a klubhoz, hiszen nagyon sok sérült volt azon a poszton, ahová őt szeretné beépíteni. Viszont nyilván ők mondjuk a következő 4-5-6-7-ben kezdenek majd a pályára visszatérni, és az ők meghatározó játékosai voltak korábban a csapatnak. Így neki most van egy még körülbelül ez a 3-4-5-7, ahol be tudja verekedni magát, meg tudja mutatni, hogy hogyan tud helytelen a csapatban. Azt követően sokkal nagyobb lesz a versenyhelyzet. Én igazából elvárásaink nekem személy szerint nincsenek. Azt látom, hogy ha teszi a dolgát tovább, úgy, hogy eddig is, akkor akár sokkal nagyobb meglepetések is várhatnak mi magyar futball szerető és nézők számára, mint azt mondjuk gondolnánk.
Az egyik tekintélyes szaklap, a The Athletic megjelentett egy rangsort, és ez alapján a Premier League mostani téli átigazolási időszakában ez volt az 5. legfontosabb, legnagyobb transfer. Sok szempontot értékeltek a The Athletic szakírói, szakértői. Nyilván nem lehet vitatni, hogy mondjuk Mark Gueye, aki nagyon olcsón került a Manchester Cityhez, hiszen már csak néhány hónap volt hátra a londoni szerződéséből a Crystal Palace-nél, miért került az érre, de egyetért ezzel az 5. helyen? Vagy ez hízelgő, vagy akár előrébb is lehetett volna?
Szerintem már maga az páratlan, hogy egy fiatal magyar játékos egy ilyen listán szerepelhet. Írtam is a cikk megjelenése után a David Ornsteinnek, hogy köszi, a top 5-be befért a ti elképzelésétek alapján. Ez egy nagyon hízelgő lista szerintem ezen a listán bárhol is szerepelni. Főleg úgy, hogy 2,5 hete sincs kint az ember. Sok minden megmutat arról szerintem, hogy ott kint hogyan vélekednek róla, hogy a kinti futball a játékosok irányában támasztott kommunikációs elvárások, profil, image, stb. Az milyen megítélésben van. És mondom azt, hogy ez gyakorlatilag nem töltött 20 percet a pályán még, amikor ezt a listát kiadták, és ő az ötödik ezen a listán, az túlmutat azon, hogy ő mit játszott, hogyan játszott, mit csinált, az sokkal inkább az ő karakterére, az ő személyiségére, a benne rejlő potenciálra, és arra az átigazolásra egy ilyen reflektálás, ami a magyar futball legnagyobb átigazolása.
Az imént említett egy olyan figurát, aki meghatározó ugye a futball életben igazolásokkal kapcsolatban, de összességében milyen a viszony, és hogy képzeljük el a kapcsolatrendszert mondjuk az influencer újságírók, illetve a játékos ügynökök között? Hogyan működik ez a gyakorlatban? Segítik egymást, akár hátráltatják, adnak-e információkat? Hogyan néz ez ki?
Itt is annak a híve vagyok, hogy őszintén és transzparens kommunikációval lehet szép dolgokat elérni, valószínűleg sokkal több idő és energiabefektetéssel, mint azt gondolnánk elsőre. Nekem célom volt, hogy nemzetközi szinten építsük föl sokkal jobban az Alexnak a profilját, függetlenül attól, hogy hová fog igazolni, mert az ő beilleszkedését az segíti, hogyha nem egy ismeretlen játékosként kerül bármilyen csapatba, hanem már nagyon sokan írtak róla, bemutatták, sok cikk van vele kapcsolatban, sok érdeklődésre lehet hallani. Viszont szeretném leszögezni, hogy se a német sajtóba, se az olasz sajtóba, se az angol sajtóba, azokkal az újságírókkal, akik mondjuk meghatározóak az adott országban, egyrészt én beszéltem, és beszélek, és folyamatos kapcsolatban vagyunk, viszont nem említettem neki klubnevet. Egyet sem. Soha nem mondtam azt, hogy légy, írjátok meg. Nem. Tehát, hogy ezt nekik is el kell végezni a saját dolgokat.
És nem is kérdeztek?
Kérdeztek, de nem válaszoltam. Meg tudom mutatni majd a WhatsApp üzeneteket. Klubnevet soha nem írtam le.
Gondolom nyilván egy újságírónak az is a dolga, hogy minél többet kérdezzen, minél többet kiszedjen akár egy ügynökből, de hát az is a közdudatban van, hogy a média is tudja befolyásolni valamelyest a piacot, illetve az ügynökök is valamelyest befolyásolhatják azokkal az influencerekkel, vagy azokon az influencereken, újságírókon keresztül, akik akár mondjuk több tízmilliós Facebook eléréssel, illetve egyéb közösségi médiás megjelenéssel rendelkeznek.
Ez így van. Nyilván egy ilyen végcél volt az, hogy ebben a szakmában legmagasabb bejegyzett Fabrizio Romano egy hírvigós poszttal Alex Lowe-t írjon majd. Én neki egyébként írtam 10 hónappal ezelőtt, hogyha részese akar lenni a magyar futball legnagyobb átigazolásnak, akkor kezdjünk el közösen valamit felépíteni. Nyilván az inger küszöbét nem érte el akkor, aztán amikor már értesült arról, hogy orvosira érkezett, akkor követte be Alexet, és tette ki a posztokat.
Önök beszéltek egyébként?
Én a Fabrizióval nem beszéltem, mert tényleg ő ezen a csúcson van, és
van egy stábja is nyilván, tehát egy, nem egyedül dolgozik.
Egyrészt egy komoly stáb. Nekem az volt a fontos, hogy az olasz, a német és az angol piacon megfelelő hiteles forrásból olyan információk érkezzenek és terjedjenek, amik igenis elősegítik azt, hogy az a név, hogy Alex Tóth, az bekerül a köztudatba. Aztán bekerült a török köztudatba is, és bekerült nagyon sok helyre. Voltak napok, amikor Alex Tóth mánia volt adott országban, és ez szerintem nagyon sokat segített abban, hogy őnek ilyen zökkenőmentes legyen a beilleszkedése, ami nyilván leginkább a személyiségén múlik, de fontos, hogy már szinte mindenki tudott róla.
Mennyire kell figyelni arra, hogy a játékos ne vesszen el a közösségi médiában? Azért elég gyakori sportolóknál is, hogy órákat töltenek a telefonjukkal.
Egyrészt Alexnek nincs erre sok ideje, mert olyan napi átlag 7-7,5 órát tölt el a Bulmusnak az edzőközpontjában. Meg egyébként sem egy ilyen srác. Tehát például szerintem a cikkek, amik megjelennek róla, vagy podcastek, ahol beszélnek róla, azokról tud értesülni, mint mondjuk valaki elküld neki TikTokon, vagy Instagramon, vagy Messengeren, nem nagyon követi ezeket, nyilván van neki saját rutinja az edzések után, de szerencsére nem lóg a telefonján annyit.
Mennyire fogja fel egyébként ezt a transfert a saját sikerének abban a helyzetben, amikor mégiscsak egy játékos áll a középpontban, és lenne olyan pont, amely után azt mondaná, hogy ez menedzseri pályafutása, csúcsa, fénypontja, vagy esetleg ez már most az volt, vagy egy volt ezek közül?
Minden hasonló kérdésnél el fogom mondani, hiába unják a hallgatók, hogy ez elsősorban az Alex érdeme. Én nagyon hálás vagyok neki, elsősorban a Jóistennek, de nagyon hálás vagyok neki, hogy a részese lehetek a karrierjének. Az viszont egyértelmű, hogy mondjuk az én eddigi pályafutásomnak értelemszerűen ez a ez a legnagyobb átigazolás, a legnagyobb horderejű, a legnagyobb jelentőségű, és azon dolgozom tovább, hogy legyen még több.
Hány futballistával foglalkozik mostanában?
Mostanában egyébként egyre kevesebben, sokkal inkább ugye a minőség van fókuszban, és kiváló játékosokkal dolgozunk együtt, Komáromi Györggyel, Mint Gergellyel, Bokros Szilárddal, Bozó Mirkóval, Horváth Áron, Veder Barni, tehát sok fiatal, tehetséges játékos, illetve NB1-es tapasztalattal is kiváló rendelkező és komoly potenciálra bíró játékosok.
Hasonló transfer lehet a következő években, hogy valaki mondjuk a Premier League-be igazol? Most ugye a Premier League a csúcs, de persze egy spanyol, egy német, egy olasz vagy egy francia bajnoki is fantasztikus lehet és nagy lépés.
Én azt gondolom, hogy mondjuk az előbb említett fiatalokat csekkolva, akik közül éppen a Mirko a mai napon véd a Sporting ellen az IFI BL-ben, ő szerintem az ország legtehetségesebb utánpótláskorú kapusa, aki előtt egy szenzációs jövő állhat, hogyha közösen lehet ugyanolyan menedzsment szemlélettel végigvinni egy karrierépítés, mint ahogy most az Alex kapcsán lehetett a Ferencvárossal. De a Mirkóban lévő potenciál az szerintem óriási. Így én őt látom a következő egy-két éven belül, hogy nagyon szép karriert futhat be, és egy nagyon jó helyre igazolhat akár külföldre is. De ugyanez igaz az összes többi játékosunkra, csak neki az aktualitását nyilván a mai IFI BL mérkőzés adta. Ezen kívül meg nyilván sok tehetséges játékos van az országban. Nagyon fontos, hogy mindenkinek meg kell találni a megfelelő közeget, azokat az embereket maguk köré gyűjteni, akikben meg lehet bízni, akik az ő érdeküket akarják, és közösen kialakítani egy szép utat.
Hogyan néz ki egy ügynök napja, amikor éppen már nincsen átigazolási szezon?
Jelenleg úgy néz ki egy ügynök napja, amikor nincsen átigazolási szezon, hogy nekem személy szerint van 3 pici gyermekem, és nyilván a családdal eltöltött idő a legfontosabb, és a feleségemmel.
És ha felhívja mondjuk Tóth Alex 2 óra múlva?
A folyamatosan kapcsolatunk, sőt, szokott sokszor a gyermekeimmel is beszélni, úgyhogy azért mondom, a mi viszonyunk az ilyen baráti-családi viszonnyal van zsált, és nagyon, nagyon közel van ezáltal a két család egymáshoz. Nyilván vannak tervek, amiket meg kell tudnunk valósítani, különböző játékosainknál különböző lépéseket kell a következő 1-2 hónapban megtenni annak érdekében, hogy mondjuk egy nyári átigazolást elő tudjunk jól készíteni, vagy egy új szerződést, vagy egy következő szintlépést, és ezeken dolgozunk. Tehát az átigazolási időszak zárása után is nyilván az ember igyekszik, lehet egy picit pihenni egy pár napot, de szerintem én azon már túl vagyok, és a munka az ugyanúgy folytatódik.
Belefér egyébként értékelhető szabadság? Mondjuk egy 1 hetes út, 2 hetes út, egy nyaralás?
Azt hiszem, hogy én másfélvel nem voltam nyaralni, és ezt a feleségem jobban tudja, lehet, hogy ő másfél válaszolt van erre a kérdésre, de igyekszünk nyilván elsősorban a gyermekeink naptárához, óvodához, bölcsödéhez igazítva megtalálni azt a megfelelő időpontot, amikor egy kicsit el lehet menni pihenni, de először el kell végezni a munkát.
Menedzserként képzi-e tovább magát? Van-e olyan terület, nem kell feltétlenül elmondania, mert lehet, hogy ezzel olyan információt ad, amilyet nem szeretne, de hogy hogyan történik ez a gyakorlatban?
Én egyébként egészen 2025 februárjáig, azt hiszem, hogy nem, szerintem lehet, hogy májusban volt a vége, elvégeztem a Real Madridnak a sportigazgató képzését. Az alatt a periódus alatt, ami alatt az Alex profil és image építését is nyilván csináltuk pályán kívül, mert én engem mindig is érdekelt, hogy a legmagasabb szinten hogyan és miként dolgoznak a kluboknál, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy belássak még inkább mélységekbe abban, hogy egy sportigazgatói szerepkörben, egy klubigazgatói szerepkörben mik a fontosak, és onnan is próbálják példát és mintát venni, amit aztán nyilván igyekszik az ember átültetni a saját játékosainak a karrierépítésébe, és ezáltal egy közös koncepciót kell dolgozni mondjuk a klubokkal.
Dolgozna egyébként ilyen területen ismét?
Nekem még a következő 16-17 évben rendkívül sok feladatom van, egyrészt a játékosaim fejlesztése, karrierépítése, másrészt a fiam akkor lesz 18-19 éves, tehát hogy ő lesz a, lehet, hogy ő lesz a csúcstermék, lehet, hogy ő lesz a vége az én pályafutásom, így neki pályafutásom részének.
De ha nem lesz futballista, sem tragédia.
Nem tudom, ezt már meg kell vele beszélni, mert minden reggel a Bormus mezt akarja fölvenni, és otthon rúgni a labdát. Ezt meg kell kérdezni. Csak nem tud beszélni, úgyhogy nem biztos, fog tudni válaszolni erre a kérdésre. De nem, alapvetően úgy vagyok vele, hogy az, amit itt csinálunk, azt én mindent a Jóistennek köszönhetek. És hogyha úgy hozza az élet, hogy én majd másik pályára állok, és máshol kell helytálljak, akkor ott fog helytállni.
Mennyit számít egyébként így 2026-ban a diploma, a képzettség ahhoz képest, hogy valakinek milyen személyiségprofilja van, és hogyan fejleszti magát?
Szerintem ez a kettő együtt kell, hogy járjon, mert nem véletlenül végez el az ember akármilyen képzést, nem véletlenül jár az ember iskolába, főiskolára, egyetemre. Nagyon fontos szerintem, hogy meg kell érteni, hogy attól, hogy csináltunk valami olyat, ami még nem volt az országban, ami szerintem történelmi jelentőségű, attól nem jelenti azt, hogy jól csinálom mindent. És minden nap nyitottnak kell lenni az új dolgokra, arra, hogy fejlődjünk, és haladni előre ezzel a rendkívül gyorsan változó világgal, a futball is maga gyorsan változik, és azáltal az emberek is, akik benne dolgoznak, és erre szerintem csak úgy állhat készen az ember, hogyha tisztában van azzal, hogy minden nap egy újabb lehetőség arra, hogy fejlődjön.
Óriási nagy a nemzetközi futball élet. Az adattár is, a szórakozási lehetőség is, és még nagyon sok része a piacnak. Mi minden érdekli még ezen túl? Nézi akár mondjuk szórakozásból a meccsek egy részét, vagy a válogatott meccseit mennyire követi, illetve mennyire követi a sportgazdasági trendjeit a futballnak, azokat a trendeket is, amelyek nem szorosan a játékosok értékesítéséhez kapcsolódnak.
Nagyon fontos, hogy amíg egészen 2025 márciusáig volt egy ilyen, nem azt mondom, hogy elvem, csak azt mondtam sokszor, hogy akkor fogok válogatott meccsre járni, hogyha lesz játékosom a válogatottban, és soha nem fogom elfelejteni, amikor az Alex fölhívott a behívó reggelén, hogy megkapta a behívóját, el is érzékenyültem, meg van őszintén. Viszont nem volt jegyem rá, tehát hogy meg kellett oldanom, hogy minél hamarabb szerezzek és eljussak. Azóta igyekszem minden mérkőzésen ott lenni, és bízom benne, hogy őt követően több játékosom is fog majd a válogatottban címeres mezőn pályára lépni. Tehát követem a válogatott mérkőzéseit, azt követően is követtem, néztem minden mérkőzést, csak nem élőben a helyszínről. A sportgazdaság érdekel, nagyon sok cikket, tanulmányt igyekszem olvasni, főleg ugye a CS Observatory, Atletiken is rendkívül jó cikkek jelennek meg, amik más kontextusban tudják helyezni adott klub működését és megértetni bizonyos háttereket. Ezek szerintem elengedhetetlenek annak érdekében, hogy az embernek legyen egy jó rálátása arra, hogy a világ futballjában mi is zajlik és történik éppen.
Van olyan modell, amely különösen is szimpatikus önnek, akár a klubok, akár mondjuk más menedzserek, vagy a sportélet egyéb területén?
Jelenleg, és ezt most nem azért mondom, mert az Alex ott futballozik, de amit én láttam az elmúlt 15 évemből, amit itt a futballban, a pályán kívül töltök, a Bormusznál folyó munka azt a legmagasabb szintre helyezem. Nyilván nem szabad összehasonlítani mondjuk egy Juventusnál folyó munkával, vagy mondjuk egy Manchester Unitednél, vagy egy Liverpoolnál, vagy egy Bayern Münchennél, vagy egy Real Madridnál, de én hozzám sokkal inkább közelebb áll kluboldalról ez a fajta munka, ami a Bournemouth-nál folyik, és nagyon örülök, hogy most gyakorlatilag testközelből látom ennek a megvalósulását.
Mi mindenre készítik fel a sportolókat a karrierjük alatt, esetleg azon túl is?
Szerintem nagyon fontos, hogy ez nagy képet tudjuk látni, és nekünk mindig az ember van a középpontban, tehát nem a játékos, hanem maga az ember. Én ugyanúgy felelősséggel tartozom az ő pályán kívüli életére is. Van olyan játékos, aki ezt elfogadja, megérti, és így tudunk dolgozni, valaki ebben nem szeretné, akkor az nem biztos, hogy hosszú távon tudunk együtt dolgozni, mert nekem fontos az, amit ő a pályán elért sikerei révén föl tud halmozni, meg tud valósítani, abból egy tisztességes karriert tudjunk neki építeni az aktív pályafutását követően is. ehhez nyilván közös gondolkodás, ehhez nyilván az ember igyekszik körbevenni magát komoly szakemberekkel, tehát én nem értek semmihez, én csak próbálom a legjobbat kihozni mindenkinek a karrierjéből, és pont ezért szerintem nyitottak kell lenni arra, hogy különböző területeken az ember megfelelő szakemberekkel tudjon együtt dolgozni, és egy olyan csapatot kiépíteni az adott játékosai köré, akik megfelelően tudják támogatni, akár pénzügyi, akár kommunikációs, akár marketing, akár szponzorációs, bármilyen oldalról.
Hogyan kell együttműködni a klubbal, illetve mondjuk Tóth Alexel hányan foglalkoznak? Önök, illetve a klubnál?
Alexel én foglalkozom, szinte kizárólag, és a klubban például van egy dedikált kollega a klubban, aki player liaison officernek hívják, aki minden játékosnak, minden ügyes, bajos dolgait igyekszik elintézni onnantól kezdve, hogy bekerült, és neki lakásokat kell mutatni, hogy ki tudjon bérelni, ott tudjon lakni, autóbérlés, új telefonszám, új bankszámlaszám, tehát hogy az ilyen szintű kluboknál van erre, van ahol nem csak egy, de legalább egy dedikált kollega, akinek kizárólag az a feladata, hogy mindent tudjon helyszínen megoldani, és konkrétan Alexnek nem kellett elmenni egy angol bankba, hogy én itt vagyok Tóth Alex, és bankszámát akarok nyitni, vagy venni egy feltöltős kártyát a Vodafone-nál, vagy elmenni egy ingatlanoshoz, hogy lakást szeretnék nézni. Nyilván ezt mi is megtettük volna neki, de erre van a klubnak egy dedikált embere, és neki csak be kellett menni az edzőközpontba, megadtuk az adatokat, én voltam kapcsolatban nyilván a liaison officerrel, és ő mindig szólt, hogy figyelj, ez az autó, ez a lakás, itt a bankszámla, stb. Tehát eszméletlen profi módon működik. Nagyon sokan foglalkoznak, óriási stáb van, számtalan erőléti edző, fiziós, pályedző, vezetőedző, klubmenedzsmentben is nagyon sokan vannak, úgyhogy azt érzi az ember, mikor bemegy oda abba az edzőközpontba, hogy ott mindenki azért van, hogy az adott játékos a legjobbat tudja nyújtani.
Eljöhet-e az az idő mondjuk néhány éven belül, hogy tömegével mennek magyar futballisták topligákba, akár a Premier League-be is?
Én azt gondolom, hogy az Alex átigazolása ezt az utat meg tudja nyitni sok magyar játékos előtt, és visszautalva a beszélgetés elején a karrierútra, hogy szerintem megdőlt ezzel az átigazolással az a tézis, hogy nem lehet Magyarországról magyar fiatal játékost magyar klubból top 5 bajnokságba értékesíteni. Igenis lehet. Nem azt mondom, hogy csak így. Ez az átigazolás megmutatta, hogy szerintem hogyan lehet, meg ez hogyan történt. Azt is el kell mondjam, hogy szerintem jelenleg ez csak a Ferencvárosból kivitelezhető. És én abban bízom, hogy a közeljövőben meg tudják mutatni akár más klubok is, hogy igenis képesek ők is a top 5 bajnokságba úgy adni játékos, hogy utána 3 nap múlva debütál, és az első keretnek fontos tagjává tud válni. Szerintem ez az átigazolás megnyit egy egészen másfajta utat és kaput a fiatal magyar játékosok előtt, ami szerintem mindez idáig a régióból egyedülállóan be volt zárva.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Papp Bence labdarúgó ügynököt, Tóth Alex menedzserét, képviselőjét hallották itt a rádióban. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan.